Vendégünk a stúdióban a rendező Szabó K. István. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És a dramaturg Besenyei Gedő István.
Jó reggelt kívánok!
A címbéli fogalom ugye a pornokrácia, a 10. századbeli helyzetre használatos. Az előadás reklámjában elhangzó május 1-i dicsőítő dallam viszont a kommunizmust idézte fel az én fejemben. Hogyan kerül a fogalom a kommunizmusba?
Hát úgy kerül a kommunizmusba a fogalom, akkor kezdenem én, hogy alapvetően ezt azért metaforaként használja Páskányi Géza. Igen, valóban van egy történeti háttere ennek, vagy egyház történeti háttere. Ez el is hangzik egyébként az előadás szövegében, elmondja az a játékmester, ceremóniamester röviden ennek a történetét, hogy egyház fiak nevezték így a kóros periódust, így fogalmaz. Ez valójában ugye a 9. század második fele, 10. század első fele Rómában. Ehhez képest ugye a római Teodóra ennek a megtestesítője külön hangsúlyozza is, hogy ez nem ugyanaz, mint a bizánci Teodóra, de ehhez képest mégis neobizáncot talál ki, mint kontextus, tehát ez egy fiktív birodalomban játszódik ez az előadás, neobizáncban, a neobizánci császár elleni forradalom utolsó napjaiban és a rendszer utáni első napokban, a rendszerváltás utáni első napokban. Természetesen az egész egy parafrázis a romániai rendszerváltásnak, tehát szándékosan játszik itt több dologgal, és nem lokalizál Rómába, holott ugye a római Teodóráról veszi a császárné mintáját, de azért nagyon szépen felismerjük Elena Ceausescu-t ebben a császárnéban. Tehát szándékosan egy, ahogy fogalmaztam, áttetsző szöveget írt Páskándi, amiben ez a metaforikus, allegorikus kifejezésmód inkább arra szolgál, hogy egy picit eltávolítsa az épp azokban az években zajló, tehát ez rögtön a rákövetkező év, a rendszerváltás utáni év 90 első hónapjaiban írja, tehát pár hónappal az események után, és nyilván egyfajta distanciát igyekezett kialakítani az eseményekhez, ezért nyúlt ezekhez a történelmi korokhoz, mint inspirációs anyaghoz, és valószínűleg beleszeretett egy kicsit a fogalomba, mert ez valóban alkalmas arra, hogy ne pusztán a szajhák uralmát, és ne pusztán a konkrét erkölcstelenséget vagy keresztény értelembe vett, etikai értelembe vett romlást mutassa meg, hanem azt a politikai pornográfiát, amiről ő beszélni akart, tehát a hatalom pornográfiáját.
Azt hiszem, hogy ebben az adott politikai helyzetben, amiben vagyunk, elég aktuálisnak mondhatjuk ezt a darabot, bár amikor elkezdődtek a próbák, valószínűleg nem ezért esett a választás erre a darabra.
De pontosan ezért esett a választás a darabra.
Már akkor ilyennek tűnt?
Már akkor is pornokrácia volt, most is pornokrácia van, és az az erős gyanúm, hogy a pornokrácia mint olyan nem szűnik meg egyhamar. Tehát a demokrácia mind már lassan elfásult, és a pornokrácia, mert hát az a hatalmi gőg, ami körülvesz bennünket, és az, amiben élünk, és folyamatosan viszonyulnunk kell hozzá, az egy folyamatos jelenlévő dolog. És én nem hiába választottam ezt az anyagot, nem mintha egy olyan jó dráma lenne, nem egy olyan jó dráma, viszont próbáltunk belőle egy eszenciát összehozni. Ez egy regényes kézikönyv, valamiféle azt írja Páskándi, valamiféle új vallásról, de hát a vallás, tehát a vallás vállalása, többi, tehát ez egy picit tágabb fogalom nála. Ő dühében írja ezt a drámát, dühében írja ezt az anyagot, tehát tudjuk nagyon jól, hogy őt 57-ben, ugye 6 évre azért megjárt a kommunista börtönöket, munkatáborokat, nem volt neki egy egyszerű élete, utána aztán elhagyja az országot, és a Ceausescu házaspár kivégzése után rögtön neki fog ennek az anyagnak az írásának. Tehát kiírja magából ezt a korszakot. Úgyhogy ezért is ez egy nagyon indulatos szöveg, egy nagyon indulatos anyag. Az előadás maga is ezt próbálja követni, és bár én folyamatosan lavírozok benne a pamflet és a dráma között, úgyhogy azt is mondhatnánk, hogy nem lehet komolyan venni ezt a hatalmat, mégis ez a hatalom velünk játszik, fölöttünk uralkodik.
És nem nyer egyik sem a pamflet és a dráma közül? Nem. A végére? Erre ne számítsunk.
Nem.
Miért éppen Páskándi, és ehhez ugye Szatmári szerzőhöz, Szatmári dramaturg, megint a rendezőt kérdezem.
De ez így nem volt kitalálva, hogy Szatmári Páskándi és Szatmári a dramaturg. Istvánnal szerettem volna együtt dolgozni ezen az anyagon, mert egy nagyon jó képességű embernek tartom, és akkor ez így jött össze. Tehát valahogy találkozott a kettő, tehát nem baj ez, ha a szellemek összejárnak. És bízom benne, hogy egy méltó találkozás ez is érdekes, igényes anyagot tudtunk színpadra varázsolni.
És akkor a dramaturgot is hadd kérdezzem meg, Páskándi művét úgy tudjuk, hogy eléggé terjedelmes, legalábbis ahhoz képest, hogy színpadra vigyük. Akkor hogy lett ebből ez az előadás?
Igen, hát ez egy óriási feladat, ugye ez az én szakmai életemben is. Nagyon hálás vagyok Istvánnak azért, mert rám gondolt egyáltalán. Valóban úgy mondtam igent rá teljesen vakon, hogy még nem ismertem a darabot. Nagyon kevéssé ismert darabjai közé tartozik, de én is úgy voltam vele, hogy szeretném közelebbről megismerni azt, hogy István dolgozik, az ő rendezői módszerét. Tehát nem elsősorban a darabra mondtam igen, hanem a rendezőre, majd aztán megismerve a darabot kissé megijedtem, mert valóban ez, ahogy István el is mondta, egy nem egészen színpadra íródott szöveg, tehát vannak drámaformában megírt részei, a döntő része talán az, mondjuk a 60%-a, de tele van esszéisztikus szövegekkel, amiknek egy része egyébként bekerül szilánkokban az előadásba, bekerült végül a mi szerkesztésünk során, de hát azért azt, ami úgymond a dramatikus textus, azt elég komolyan meg kellett húzni, úgyhogy egy ilyen, nem is tudom, 174 oldal volt a kiindulási pont, most már nem tudom, hogy hol tart, de az olvasópróbák előtt olyan 70 oldalnál voltunk.
És onnan még rövidült,
azért nyilván még csak azután következett az István számára az oroszlán része, hogy ezt a színészekkel együtt úgy még egyszer megdolgozni, hogy a színész szájából is jól szóljon. Én azt gondolom, hogy ismervén jól a kiindulási alapunkat, anélkül, hogy most itt a saját vállunkat veregetnénk, de azt hiszem, hogy sikerült egy izgalmas szöveget kihozni, és ami még fontosabb, és ez már nyilván a rendező és a színészek erénye, hogy talán megszólaltatni is. Én azt hiszem, hogy a közönség, hogyha eljön, akkor ezzel fog szembesülni, hogy egy izgalmas, nagyon sokszínű, gazdag anyag reflektál itt a 35 évvel ezelőttiekre, hiszen ez szándék is volt, ahogy én tudom, de ezt talán István majd megerősíti.
És hogyha a 35 évvel ezelőttiekre gondolok, akkor ugye az is tény, hogy a színészek egy része maga is megélte, átélte a rendszerváltást. Ez inkább előny, vagy inkább hátrány ilyenkor? Adott egy szöveg, és adottak a saját élmények minden esetben. Mennyire lehet ezeket használni, vagy mennyire kell elfelejteni?
Kétségkívül előny, hiszen sokat beszélgetünk is a színészekre, ezekről a napokról, a rendszerváltás napjairól, és azok, akik megélték, vagy azok voltak közülük olyanok is, akik kint voltak a tüntetésen, sőt, voltak olyanok is, akik ott álltak Sütő András mögött, éppen még a Fáklyás márciusban is, most Demeter András Istvánra gondolok. Hát sokat beszélgettünk erről, hogy egyáltalán mi az, ami beidézhető ezekbe a dolgokról, mert tulajdonképpen nem akarunk egy emlékelőadást csinálni, nem ez a cél, hanem egy olyan előadást, amely azoknak az embereknek is mond nagyon sokat, akiknek nem volt lehetőségük megélni ezeket a napokat, vagy még nem születtek meg akkor, vagy bármi. De tulajdonképpen ez maga az előadás, és az, ahogyan ezen dolgoztunk, tehát a hatalom átmentés mechanikájáról szól. Tehát az, hogy milyen idézve most Páskándinek a kifejezés, szinte pornografikus módon mennek ezek a dolgok, és menthető át, hogy kikit és hogyan, tehát ez sajnos hozzátartozik a hatalom mienségéhez is, és arcához, hogy nem változik. És persze, próbáltunk itt megidézni dolgokat, beépíteni dolgokat. Még egyszer, nem egy kis realista visszaemlékező műsor, hanem egy teljesen másfajta parafrázis.
És ne is várjunk lineáris cselekményt a színpadon.
Valamiféle linearitás van benne, mert hiszen maga a bukás pillanatairól szól, viszont ez milyen fölül, vagy mekkora butaság, milyen fölül írva. De mindegy, tehát fölül van írva azáltal, hogy maga gőg, a hatalmi gőg azt gondolja, hogy ezt ő irányítja, és a saját bukását is kézbe veszi, és úgy gondolja, hogy ez így van rendjén. Tehát ez megint egy nagyon pornokrata cselekedet, hogy úgy mondjam, hogy kisajátítja a forradalmat, és azt mondja, hogy ezt is mi csináltuk.
A pornokrata az, aki bekukucskál, és azt hiszi, hogy ő mindent lát, és mindent tud. Hogyan leszünk pornokraták?
Az is lehet. Tehát itt Páskándi ezt a fogalmat nagyon kiszélesíti. Tehát a pornokrata, tehát az maga az erkölcstelenségnek a fogalma, tehát minden belefér ebbe tulajdonképpen. A kukucskálástól kezdve, a romlásig, a hatalomgyakorlástól kezdve, a mások megalázásáig tulajdonképpen minden belefér ebbe a fogalomba.
Igen, és még azt hiszem, hogy sokat gondolkoztam én is rajta, de ezt azért nem kell tudnunk egyből megválaszolni, mert hiszen egy, nem tudom, fél órán keresztül válaszolja az előadás, és ez egy csomószor visszatér, és mindig más válasz érkezik erre. Nagyon sok szilánkból rakja össze azt a képet, hiszen magának ennek a bukott rendszernek is, ugye a Ceausescu rezsimnek is az arcát csak utólag lehetett, és talán még mindig nem látjuk egészbe, hanem így pakoljuk össze a szilánkokat. De egy fontos szilánk, azt hiszem, a képmutatás a történetben, tehát hogyha azon a szinten is megáll, azt hiszem ez a párhuzam, hogy ha az ókori Rómában a szajhák uralkodtak a pápaság fölött, és közben erkölcsről prédikáltak a templomokban, akkor ez a metafora igaz a politikai erkölcstelenségre is, amikor például egy olyan szocialista rendszer épült, hogy ezt ismerjük, ezt a példát, amihez végül is kapcsolódik a darab, amiben aranytányérból levett a diktátor, miközben jegyre kapták az ételt az emberek. Tehát, hogy ennek a képmutató, és közben ugye a szocialista erkölcsről prédikált, de ez ugyanúgy valóban, ahogy István is mondta, ez nem ér véget. Ma is rengetegen prédikálnak vizet, úgyhogy bort isznak közben.
És közben megint csak benne vagyunk egy rendszerben, felnőtt egy, hát nem egy, talán már másfél generációnyi ember, 35 évnél fiatalabbak, nekik nincsenek ilyen élményeik. Ők hozzájuk, hogy lehet ezt a darabot közelhozni, illetve mennyiben fog mást mondani nekik, mint azoknak, akik megélték a rendszerváltást?
Hát a TikTok már közel hozta ezt a darabot, nem is értem. Tehát ők azért már érzik ennek az aktualitását. És
csak
az,
nem tudták, hogy ezt látják.
Csak nem tudták, hogy ebben élnek, vagy ebben vannak. Tehát milyen más mond a TV, más mond a rádió, mint ami a valóság. Tehát, és így megyünk választani ezek az ajánlatok, és ezek az emberek most függetlenül attól, hogy jobboldali, vagy baloldali, vagy éppen milyen oldali, tehát ezek az emberek szabályozzák a mindennapi életünket. És mi ez, ha nem pornokrácia?
És ezeket az embereket arra neveli a mostani előadás is, illetve általában a színház, hogy mégiscsak menjenek el színházba, és ott tanuljanak korábbi rendszerekről, lássák azt a parabolát, amelyben bemutatják a jelenlegit. Hogyha oda bemegy egy fiatal, akkor vajon rá tud-e eszmélni arra, hogy ő tulajdonképpen ezt már ismeri valahonnan, csak nem tudta, hogy az öregebbek, az idősebbek ebben éltek?
Meggyőződésem, hogy rá eszmél erre. ott van, nevet ezen az egészen, és ugyanakkor még mélyen átérzi azt, hogy ez mennyire tragikus.
Vajon milyen megoldások segítik a színészeket abban, hogy ezt az egyébként, ahogy mondtad István, mármint a dramaturg István, mondtad korábban, hogy erősen esszéisztikus volt ez az írás azért. Milyen eszközök segítenek abban, hogy a színészeknek könnyebb legyen ezt előadni?
Hát egyikünk sem tegnap kezdte a pályát, István aztán egy nagyon gazdag életművű rendező, tehát az pont valamelyik este beszélgettük, hogy ez már a 90. Előadás, amit rendez, ez egy nagyon, és nem egy öreg emberről van szó, tehát hogy azért én magam is ugye sokat dolgoztam színészekkel, mikor összedugjuk a fejünket, akkor azért valamennyire tudunk arra következtetni, hogy ez most egy mondható mondat, vagy egy nem mondható, vagy egy játszható szituáció, vagy egy nem játszható szituáció. Nyilván az olyan, mint a filozófiai iratokban való álpár, ilyen elmélkedő párbeszédek, azok nem játszható helyzetek. Tehát, és a néző el is unja őket.
Ezeket
nyilvánvalóan előre írtjuk. Aztán jön egy második fázis, ahogy erre utaltam korábban, azt már a rendező a színészekkel végzi el, ott, amikor aztán tényleg megszólal, és akkor derül ki, hogy mi az, amire még mi se gondoltunk, amikor összedugtuk először a fejünket, és úgy tűnt, hogy mondható, de hát ő észreveszi rögtön, hogy hát ebben a helyzetben ennek a színésznek nem mondható, vagy nem a felé viszi, ami az ő rendezői víziója, koncepciója, abban a helyzetben, és akkor erről már azt hiszem inkább ő tudna nyilatkozni, hogy ez a része hogy működik, de az első az egy ilyen hát tapasztalati alapokon működő feldolgozása a dolognak, hát érezzük, hogy valami majd ott nem fog jól szólni, vagy ez most hosszú, ez már a nézőt fárasztja ki, vagy ez most nem úgy szólal meg.
Azt hiszem, ezt hozzá kell tennünk azt, hogy Páskányi Géza erős kinyilatkoztatások fogalmaz itt, és szinte minden mondata egy kinyilatkoztatás. És emiatt nehezen mondható, nehezen beszélhető be ez a szöveg. Viszont arra törekedtünk, és megtűzdeltük mindenféle idézőjelben, teszem hülyeséggel, azért, hogy ez a dolog, ez emészthető legyen, befogadható legyen, és élvezhető legyen. Úgyhogy reméljük, hogy ez működni is fog.
Ennek a bizonyítékát a nézők fogják majd nyújtani, hogyha a végén kellően hosszan fognak tapsolni, úgy, ahogy régen az előző rendszerben az kötelező volt, amikor a bemutatója, az ős bemutatója lesz vasárnap este ennek a darabnak. 7 órától a Kolozsvári Állami Magyar Színház színpadán, tehát Páskándi Géza Pornokrácia című darabját, Páskándi Géza műve alapján készült előadást láthatja a közönség, és az alkotókat, a rendezőt, Szabó K. Istvánt, illetve a dramaturgot, Besenyei Gedő Istvánt hallhatták az elmúlt percekben. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Az előadás megtekinthető majd Kolozsváron december 18-án és 28-án is.
Hangoló, komolyan is vidáman, hétköznap reggel 7-től 10-ig.